Hallgassuk meg az imént hallott ige szakaszból, Mózes első könyvének 4. részéből a 25. verset. Ádám újból a feleségével hát, és ez fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert adott nekem az Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Azt gondolom, hogy esküvőre készülni jó, jó nézni vőlegényt és mennyasszonyt, jó együtt örülni velük, és jó nézni, ahogy születik egy-egy házasság, már hogy az esetek döntő többségében. Ez nem mindig igaz, és nem mindig van ez így, de általában így történik. Házasság hete van, mint hallottuk itt a hirdetésekben, és ennek a befejező része. Azt is tudjuk, hiszen a múlt héten is erről volt szó, hogy ez egy ökumenikus és az egész Európára, illetve most már nem csak Európára kiterjedő mozgalom, ami fölfordult világunkban értékét és talaját vesztett házasságok láttán. Nagyon fontos tudni és látni, hogy vannak Isten adta házasságok, vannak az Úr vezette házasságok, házasságok vannak, nem csak élettársi kapcsolatok, nem csak együttélések, és két nemű ember kapcsolatában van házasság. Ezek nagyon jól tudjuk, ismerjük, de muszáj ezt mondani, mert hogy ma ez már nem annyira természetes, hogy ilyen a világ, vagy hogy egy férfi és egy nő kapcsolata juthat házasságokig. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, mint keresztény emberek, hogy a házasság születése mögött ott áll az Úr. Isten szeretetéből történik a házasság, Isten kedvessége, ajándéka az egymásnak adott pár. Nagyon sokszor úgy látjuk, hogy milyen szép, hogy az Úristen egymáshoz terelt két embert, és őrzi az ő életüket, és ketten együtt kézenfogva járhatják és élhetik az életet. Ma arról lesz szó, hogy mi történik akkor, amikor megbomlik az Isten adta, az Úr vezette, az ő életre hívta házasság, amikor döccenni kezd, amikor problémák és gondok vannak, és mindenre hogyan reagál az Úr, amikor úgy tűnik, hogy széthullani kezd egy házas pár, és szétmenni egy házasság. Mit tudhatunk meg az Isten, az élő Isten reagálásából, akire úgy gondolunk, hogy ő szervezi, ő vezeti egymáshoz a házasulandó feleket. Nézzük meg a teremtés történetnek jól ismert történetét, ezt a régi-régi hitvallást, hogy mit üzen nekünk férfi és nő kapcsolatáról, és hogy az Úristen mit tanácsol, mit láttat velünk, mit enged megnézni és meglátni nekünk házasságok problémái láttán, és döccenő házasságok esetén. Tudom, hogy sokan közülünk velem együtt már nem házasok, vagy még nem házasok, ezzel együtt azt gondolom, amit az Úr tanít nekünk, egyrészt körülöttünk is vannak házasságok, segíthetünk másoknak mindazzal, amit a szemünk előtt van, másrészt pedig nagyon sok vetülete a házastársi kapcsolatnak az emberek kapcsolatáról szól, az emberek egymáshoz való viszonyáról, és jó ezt szem előtt tartanunk, és jó ezt látni. Tehát nézzük meg ebből a szempontból a teremtés történetnek nagyon jól ismert hitvallását, mit is mond férfi és nő kapcsolatáról, és hogy az Isten adta házasság, az Úr vezette házasság, miért bomlik föl, miért csúszik meg, miért esik darabjaira, és mit szól ehhez az Úr, és hogyan reagál erre az élő Isten. Emlékeztető, ezt a mi gyülekezetünkben, akik itt konfirmáltak, pontosan tudják, de már annyiszor szó esett közöttünk bibliaiskolán és mindenféle alkalmon, nagyon jól tudjuk, hogy a teremtés történet hitvallás, elbeszélő formában elénk adott hitvallást, és ezt is pontosan tudjuk, hogy az Ádám nem személynév, és az Éva sem személynév, hanem az ember miben létét határozza meg. Az Ádám a porból való, a mulandó, Éva pedig az anyaságra született. Vallomás ez az emberiség létéről, és az emberiség sorsáról és életéről, ez fogalmazódik meg a nevekben is, Ádám és Éva nevében is. Férfiak és nők, férjek és feleségek története az, amit ebben a teremtés történetben olvasunk. Hogyan is kezdődött? Nagyon jól tudjuk és ismerjük, tudom, hogy kívülről ismerjük, de mégis újra halljuk, amit, csak bocsánat, az én Bibliám már kicsit széjjel ment. Ezután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat, formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezői állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, amiként az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de nem talált az emberhez illő segítőtársat. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és oda vitte az emberhez. Ekkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Hogyan is kezdődött az ember teremtése? A legvégén, a teremtés sort legvégén megteremti ímé igen jónak az embert, az élő Isten. De Ádám árva. Egyedül van az ember. Hiába van körülött a gyönyörű szép természet, hiába vannak állatok, növények, hiába telik kedve talán mindezekben, mégis árva az ember párja nélkül. Az embernek csak a másik ember tud párja lenni. És hogyan születik a pár? Hogyan lesz párja Ádámnak? Isten együttérző, megértő szeretetéből. Úgyhogy az Úr ismeri az árvaság keserűségét. Olyan Istenünk van, aki ismeri az egyedüllét szomorúságát, az elhagyatottság, az egyedül küzdésnek minden keservét és minden bánatát. Olyan Istenünk van, aki mert éppen ezt ismeri rólunk, szeretne megajándékozni, szeretne társat adni. Ajándékozó szeretetből társat kap az ember. Az élő Isten ilyen velünk együttérző Úr ebben a vonatkozásban is. És ajándékból kapja, a szeretet ajándékaként kapja Ádám Évát és ők egymást. Annyiszor hallom, és annyiszor mondják ezt házasságra készülő fiatalok, és nagyon örülök a vallomásuknak, hogy úgy néznek egymásra, hogy Isten ajándékai ők. Istentől kapták egymást társul. Aztán rohan az idő, telnek az évek, az évtizedek, megpróbáltatások, küszködések jönnek, és élünk x éveket, évtizedeket egymás mellett. Vajon hogyan nézünk ma egymásra? Néhány évtized, vagy néhány év után? Milyennek látjuk egymást ma? Hogyan nézünk egymás szemébe, és hogyan nézünk egymásra? Tudjuk-e még ma is ajándéknak látni a párunkat? Tudjuk-e még ma is Istentől kapott egyik legkedvesebb kincsnek látni, akinek kezét fogjuk, aki mellettünk, velünk él, akivel egy fedél alatt lakunk, a házastársunkat? Tudjuk-e ma is még ajándéknak, szeretetből való, kedves kincsnek látni egymást? A második dolog, hogy Éva úgy születik, nagyon jól tudjuk, hogy Ádám megformálja, és oldalbordal lesz. A magyar nyelv ezt használja is, olyan kedves kifejezés az az asszonyokra, hogy oldalbordal. De mit is jelent ez? A hozzánk illő segítőtárs, az oldalbordal ugye mellettünk van, se nem fölöttünk, se nem a talpunk alatt. Isten gondolata a házasságról, Isten szándéka a házasságról, egymás melletti szövetségre, szabad döntésre, közös párra tervezi az életet, úgy gondolja, hogy az ember helye egymás mellett, nem egymást leigázva, nem egymást leuralva, nem egymást eltaposva, és nem egymás fölé nőve akarja létrehozni, és elindítani a házasságot. Éva oldalbordasága ezt jelenti, hogy Isten szándéka az egymás mellé rendelés. A szabad társulás, a szeretetből való vonzódás egymáshoz. Aztán a megjegyzés itt a teremtés történetben kicsit illetlennek tűnik a ma ember számára, ezt olvasok, hogy mezítelenek. Egymás számára kendőzetlenek, nincs mit rejtegetni, és nincs mit takargatni egymás elől. Az a szó, ami itt az igében szerepel, az bőrruhát jelent. De a bőrruha nem csak arra volt való, hogy fölöltözzenek bele, hanem ez harci ruha volt. Ha csatába indultak, muszáj volt védekezzenek. Pajzs is ott volt a kezükben, de egy nagyon stabil, erős bőrruha. Azt olvasok az igében, nem volt bőrruhájuk. Nem volt mit rejtegetni. Nem volt miért elbújni egymástól. Az Úr szándéka a házaspárra lesz, hogy ne kelljen rejtőzködni, ne kelljen elbújni, ne kelljen félni és félteni önmagukat. Hogy éltek ebben az egymásnak való kiszolgáltatottságban, szeretetből és szabadon. Nem kell támadásoktól tartani, nem kell szúrásoktól és piszkálásoktól és megszégyenülésektől és sebektől tartani. Az Úr gondolata a házasságról, a hozzáillő segítőtársról, ez a fajta meztelenség, ez a fajta védekezés nélküli, önfelett és teljes nyíltsággal fölvállalt kapcsolat, ahol meg lehet mutatkozni, meg lehet mutatni önmagunkat, ahogy vagyunk, és meg lehet nyilvánulni úgy, ahogy vagyunk, mert biztosak lehetünk a másik szeretetében, és biztosak lehetünk a másik eltakaró és elrejtő szolidáris szeretetében. Házasságok története nagyon sokszor ezt mutatja, hogy gyűlnek az apróbb és nagyobb titkok. Gyűlnek, egyre inkább gyűlnek mindazok a elrejteni valók, amiket nem szeretnénk a párunknak se megmutatni, és nem szeretnénk ezeket nyilvánosságra hozni. Nagyon sok házaspár él rejtőzködve, a párja elől elrejtve az érzéseit, a gondolatait, a szavait, mozdulatait, rejtőzik a párja elől. A meghittség és bensőségesség alapja éppen a meztelenség, a védő burok nélküliség, ez a fajta szeretetben való kiszolgáltatottság, a meghittség, az összetartozás, a bensőségességnek éppen ez lenne az alapja. Nem kéne elrejtőzni, és nem kéne elbújni a magunk érzéseivel, gondolataival, létezésével a párunk elől. Az Úr ezt is nekünk szeretné adni. Ádám és Éva élete két önálló ember szövetsége egymás megerősítésére, az árvaságból való kigyógyításért. Mert hogy az Úr szerette volna kigyógyítani az embert. Ádám és Éva kezdeti élete, életük együtt az Úr közelében, együtt Isten jelenlétében, együtt állni, együtt dolgozni, együtt menni, együtt lenni az Úr jelenlétében és az ő közelében. Együtt, közös feladatban és a feladat elvégzésében. Ez a közös feladat pedig a teremtett világ gondozása és őrzése abban a részfeladatban, amit ki kap az Úrtól. Hiszen Ádám és Éva életcélt, életértelmet, küldetést, feladatot kapott, amikor az Úr a saját teremtett világába helyezte el őket, és rájuk bízta ezt a földet. És ezzel megüzeni mindahányunknak, hogy nem céltalan, nem értelmetlen, nem hiába való az ember élete, nem üres járat. Értelmet, célt, feladatot kapott, küldetést az ember. Isten adta, Isten teremtette házasságot így, az Úr közelében élve és egymás közelében harmónia és összhang. Harmónia az Úrral, összhang mindenek előtt, a Teremtővel, az élő Istennel, a gazdánkkal. Az Isten adta, Isten teremtette, az Úr életre hívta házasságok, összhang egymással, harmónia egymással. És összhang, harmónia a teremtett világgal. A tékozó fiú történetének van egy nagyon kedves és szép kifejezése. Amikor hazaérkezik a nagyobbik fiú, gondolom, hogy ismerjük a történetet, hazaérkezik a nagyobbik fiú, éneket, táncot, tánc hangját hallja a házból kiszűrődni. Mert hogy az atyaházában ének, zene van, a görög szöveg szerint, az eredeti szöveg szerint szimfónia, összhangzat van, harmónia van az Úr közelében. Ők ebben élnek. Harmónia van az Úr közelében. ezt készíti el az Úr, és ezt szeretné neki adni az embereknek. És ezt várjuk a saját házasságunktól is, hogy legyen harmónia. Kívülbelül mindenhol összhang az élő Istennel, összhang egymással, és a környezetünkkel, a körülöttünk lévőkkel. És a fiatalokra gondolunk, és házasság előtt állókra, ugyanezt kívánjuk nekik. Legyen az életük ilyen, összhangban, egymással, harmóniában az Úrral, és harmóniában az élet küzdelmeiben, feladataiban, harmóniában a teremtett világgal. Vajon megállunk-e? Fölkapjuk-e a fejünket? Figyelmeztet-e bennünk, amikor diszonancia keletkezik? Amikor szétcsúsznak a hangok? Amikor nincs összhang? Elkezdünk-e gondolkodni, és figyelünk-e arra, amikor megjelennek az első vagy akárhanyadik diszonáns hangok az életünkben? Fölkapjuk-e a fejünket, hogy jól vagyunk? Jó helyen vagyunk? Az Úr mellett vagyunk? Még mindig ő vezeti a kapcsolatunkat? Még mindig ő irányíthat bennünket? Még mindig ő erősíthet egymással szemben bennünket, vagy egymás mellett bennünket? Diszonanciák, megborult harmóniák figyelmeztethetnek bennünket, hogy valami széttört, valami megszakadt, valami nincs a helyén. Valahonnan elsodrottunk, és valahonnan kiléptünk. De jó lenne tudatosan figyelni, és tudatosan észbe kapni, amikor ilyen diszonanciák történnek az életünkben, amikor krízis helyzetekbe jutunk, és szenvedjük a magunkéit. Hogyan romlott meg Ádám és Éva kapcsolata? Hogyan romlott el ez az összhang? Ismerjük a bűnösek történetét, és egészen biztos. Ez úgy kezdődik, hogy kísértetik Éva, aztán Ádám is. A kísértés és a csábítás motívuma és indítéka, hogy olyanok kell lenni, mint az Isten. Istenné lenni. A másik felé nőni. Majd én megmondom, mi a törvény. Majd az én akaratom érvényesül. Majd én szabok rendet. Kettőnk vagy az egész család, vagy a környezetem életében. Örök kísértés, ez az istenkedési hajlam. Örök kísértése az embernek, nem csak az első emberpándra, azóta mindig, amikor egymás fölé szeretnénk nőni, amikor úgy nézünk erre a világra, hogy minden engem kell szolgáljon, és az a jó, hogyha én lehetek a világ és a világom ura. Miből fakad ez az istenkedési hajlam, a bűneset, miből is fakadt? Félretolták gátlástalanul az Úr szavát és az Úr akaratát, hogy semmi nem gátolta, hogy az Úr szavára és akaratára figyeljenek, hogy tekintélye legyen az Úr szavának, ne legyen semmi gát a magam érzéseinek, vágyainak, uralmi törekvésének a kialakításában. Így kezdődött a bűneset. Az Úr akarata sem gát, és az ő szava sem gátol semmiben, és nem fog vissza. Az ember örök vágya valóban napba szállni, szárnyalni magasan, fölülről nézni mindent, és meghódoltatni mindent. De nagy a zuhanás. És aki a napba szeretne szállni, az elég előbb-utóbb. És nagyot zuhan. Ebben a magasságban, amikor istenkedni szeretnénk, és Isten helyébe lépni, és mi szeretnénk saját isteneinké, vagy a környezetünk, a családunk istenévé válni, és elvárjuk, hogy istenítsenek bennünket, ebben a helyzetben óriási a bukás, és óriási a veszteség. Nem lehet Isten fölé nézni büntetlenül. Nem lehet túlszárnyalni az Úron. A bűnbeesés, a zuhanás következménye az elveszett összhang, az elveszett harmónia, a megtört kapcsolatok. Az történik, nagyon jól tudjuk, hogy félni kezdenek az Úrtól, megtörik az Úrral való kapcsolat Ádám és Éva életében. Vádolni kezdik egymást, és bujdokolnak egymás elől. Már rejtőzködni kell Isten elől is, meg az embertársam elől is, a párom elől is. Megborul a harmónia, fölborul az összhang, kívül is, belül is, egymással szemben is, és a teremtett világgal is. És megjelenik a félelem, megjelenik a keserűség, és legvégül megjelenik a halál. A harmóniánk megtörése, a kapcsolataink haldoklása, a kapcsolataink halálos sebei bár megállítanának, és bár figyelmeztetnének, hogy tönkretehetjük, megölhetjük mindazt, ami szép, ami kedves, ami éltető és örömteli volt, amit az Úr azért adott, mert örömet szeretne szerezni, mert kedvesek vagyunk neki. Mindez a magunk elbukásában és zuhanásában ripityára törik, megsemmisülhet. Bár figyelnénk erre, és időben kapnánk fel a fejünket. És számomra a teremtés történetnek az örömhíre mégsem ez a tragédiában van, hanem abban az örömhírben, hogy de az Úr nem hagyta el, és nem vetette el a megromlott kapcsolatú embert. Ezt a megromlott életű emberpárt nem taszította el teljesen az Úr. Isten együttérző szeretete újra akcióba kezd, újra munkálkodni kezd. Isten együttérző szeretete új ajándékot készít a megromlott életű emberpárnak is, a gyermekeiket. Ajándékba kapják a gyermekeiket, Káint és Ábelt. Mert az Úr még mindig ajándékozó szeretetű Isten. Káin neve ezt jelenti, hogy nyereség, az Úrtól való nyereség. Ábel ezt jelenti, hogy füst, pára, lehelet. A gyermekek úgy tűnik, Isten félelemben nőnek. Hiszen amikor már felnőttek, elmennek, hogy áldozatot mutassanak be az Úrnak. Mit jelent ez? Hitelesek a szüleik. El tudták vezetni az Úr tiszteletére. Meg tudták tanítani a gyermekeiket. Ez minden szülő vágya, hitelesnek bizonyulni a gyermek előtt, és elvezetni őt az élő Istennel való kapcsolatba, és Isten szövetségesévé formálni. Ez csak igazmondó, igaz életű szülőknek adatik meg, akik hitelesnek bizonyulnak gyermekeik előtt. Ádám és Éva úgy tűnik annak bizonyult, hiszen a gyermekeik áldozni mennek az Úrnak. Tehát jól nevelték a gyermekeiket, és mégis Káin megöli Ábelt, nagyon jól tudjuk. Az Úr intése és szavának félretolásával ugyanabban a bűnben zuhan el, mint a kedves szülei. Félretolja az Úr szavát és az Úr akaratát. Hiába az Úr figyelmeztetése, hiába az intés. Ő megy a saját indulatai, a saját feje után, és megismétli ugyanazt a bűnt, amiben elbuktak a szülei. Hányszor meg hányszor látjuk, amit a ma nyelve így hív, hogy szocializációs problémák, látott valamiféle mintát, egy-egy gyermek, egy-egy család fölnőtt valamiben, és ha akarja, ha nem, megismétli ugyanazt a bűnt, ugyanazt a hibát, ugyanazt a tévedést. Hányszor meg hányszor keserűen kapjuk magunkat azon, talán emlékszünk még rá, kamaszkorunkban hányszor mondtuk, hogy úgy nem, ahogy apám, anyám ezt vagy azt csinálta, én biztos nem. Aztán jönnek más elbukások. És a legnagyobb döbbenet, amikor ugyanazon kapjuk magunkat, hogy ez a hang anyám hangja vagy apámé, ez a tett és ez a döntés, és ez az indulat, és ez a lépés, ugyanaz, amire nemet mondtam, ez már belőlem fakad. Én gondolom, hogy nem volt túl messze tán, és emlékszünk rá őszülő fejjel is, hogy hogy is volt ez a mi kamaszkorunkban. Káin viszi tovább ugyanazt a problémát, és ugyanazt a bűnt, amiben elbuktak a szülei. És ebből tragédia lesz, Káin és Ábel tragédiája, az átörökített bűn tragédiája. Káin és Ábel nem tudja, Káin nem tudja megállítani a bűn sodrát, az Istentől való elszakadottságot, nem tud ellenállni a kísértésnek. Képtelen arra, hogy a maga erejéből az Úr figyelmeztetésének szavára is ellenálljon annak, amit felfedez önmagában, és amire figyelmezteti az Úr. Nem ismerős ez nekünk. Hányszor meg hányszor nem azt tesszük, amit akarunk. Pár nagyon őszintén mondja a maga vergődésében, hogy az én testem rabulád a bűnnek, és nem azt cselekszem, amit akarok. kiszolgáltatottjai vagyunk a tulajdon bűneseteinknek és bűneink következményének. Az Úr tervezte, az Úr vezette, az Isten áldotta a házasság rettentő tragédiája, Kain és Ábel elveszítése. Ugyanakkor még sincs vége. Kain szörnyű büntetést kap, átkozottá lesz, és el kell mennie, elmenekülni az élő Isten színe előtt. Ő a Nót földjére megy, a békétlenség, a nyugtalanság földjén tartózkodik. Itt él tovább. A békétlenség, a Nót földje ezt jelenti. Békétlenség és nyugtalanság a sorsa. Békétlenül és nyugtalanul élni tovább. És ezt olvassuk az igében, ezt is tudjuk. Isten megbélyegzi, mert Káin elkezd félni, épp úgy, mint a szülei. Megölhetnek, elvertik az életemet. Retteg ez a Káin. És az Úr nem hagyja ebben az állapotban. Azt olvassuk, hogy megpecsételi a homlokára, egy pecsétet tesz. Ez nem a megvetés pecsétje, hanem ha Isten népe pecsételt, akkor az azt jelentette, hogy a tulajdonos rárakta a tulajdon jogát és jelét valakire. Mi történik? Az Úr megpecsételi Káint. Kedves Káin, a bűnnek következménye és büntetése vagy, de azért az enyém vagy. Még mindig és még ennek ellenére is. Még mindig az enyém. Széttörtél egy emberi kapcsolatot? Igen. Szörnyű bajt hoztál magadra? Igen. De attól még az enyém vagy. Még mindig az enyém. Olyan jó, hogy ez benne van az igében, hogy nekünk ilyen Istenünk van, aki így bélyegez meg önmagának, így tart számon, nem vet el egészen, és nem űz el egészen a színe elől, nem lök el magától. Igazi jó atyai szeretet, amik nem nullázza át, és nem húzza ki a kapcsolatból azt, aki kihúzott már előbb ebből a kapcsolatból. Tehát Káin Isten gyermeke marad, Isten tulajdona marad, Isten sajátos őrzése és sajátos védelme alatt áll. Áldott a hűséges Úr, áldott ez az Isten, aki küzd az átkozott emberért is. Áldott az az Úr, aki az Édent elveszített embert sem hagyja magára, küzd érte, utána megy. Erről szól az egész hitünk és az egész evangélium, hogy utánunk jövő, bennünket az átkozottságból kimenteni szeretné az Úr. Ezt mutatta be Krisztusban, ezt élte a szemünk elé, és ezt az áldozatot mutatta be, mert szeretne gyermekeként figyelni ránk, és gyermekévé fogadni, mégis és mindennek ellenére. Ádám és Éva gyászoló házas pár. Egyik fiukat megölték, a másik száműzetésbe egyedül maradtak. És az Úr újra akciózni kezd. Újra munkálkodni kezd. Így születik meg Sép. Isten újra ajándékozni akar a szomorú szívűnek, az egyedül lévőnek, a vigasztalannak, a gyászoló szülőpárnak. Újra ajándékot készít. Így születik meg Sét, a harmadik gyermek. Isten ajándékaként, Isten üzeneteként, Isten vigasztalásaként. Az Úr próbálkozása Ádám és Éva életében visszaállítani, visszahozni újra meg újra az összhangot, visszahozni a harmóniát, visszahozni a békességet, újra meg újra. Akkor is, ha mi álltunk háttal, akkor is, ha mi voltunk engedetlenek. És azt olvassuk, hogy Sét születése után még megajándékoztattak fiakkal és lányokkal. Nagy lett a család Isten vigasztaló szeretetéből. Mit mond, mit üzen ezzel a házasság történettel nekünk az Úr? Mindenek előtt azt, hogy Isten vigasztaló Isten. Megvigasztal az egyedül létben, az árvaságban, hozzáillő társat ajándékozva az ember számára. Mivel vigasztal az Úr? A házasság kríziseiben, a büntetés idejében is, az elveszettnek hit állapotokban is pecsétje rajtunk. Védelmezni szeretne, óvni szeretne, fölépíteni szeretne, még a büntetésben is. Az Úr közel, ott van, jelen van, a Káinok mellett is. Gyermeknevelésben hiteles élettel ajándékoz meg, hitelesít a vele való kapcsolatban. Isten, vigasztaló Isten a gyászban is, aki új ajándékot készít, új küldetést, új kincset ad az ember számára, azaz életet készít, új életet, megújulást, újra meg újra. Olyan Istenünk van, aki ezt bizonygatja nekünk, hogy életpárti, megújuláspárti, vigasztaláspárti, életet, új életet, megújulást ajándékoz. Miért is? Mert elköteleződött az ember mellett. Melletted meg mellettem. Az idei házassághetének ez volt a címe, hogy az elköteleződés ünnepe. Miért újít meg? Miért vigasztal? Miért ajándékoz újra és újra az Úr? Mert elköteleződött mellettünk. Ez az egyetlen reménységünk, hogy lehet élni emelt fővel, lehet járni örömmel, rácsodálkozva újra meg újra az Úr adta szabadításokra, mentségekre, vigasztalásokra, ajándékokra. Életünk egyetlen reménysége, hogy nekünk ilyen atyánk van. Áldott legyen érte. Amen.